kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar elnökségről szóló vitának indult, de jelölőgyűlés lett az Európai Parlament szerdai üléséből, mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője reggel a közrádióban. Dömötör Csaba úgy fogalmazott, messze még a választás, de a brüsszeli elit már most jelezte, hogy egy másik, az elvárásokhoz jobban igazodó kormány szeretne Magyarországon, olyat, amelyik kérdés nélkül igazodik a liberális fősodorhoz, amelyik hajlandó tovább támogatni a háborút és nem ragaszkodik a határvédelemhez. A külgazdasági és külügyminiszter az orosz sajtótól értesült arról a Belgrádból érkező felvetésről, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök ellen merényletet készíthetnek elő. Az esetleges merénylet hírét korábban Alekszandr Vulin, Szerbia miniszterelnök helyettese osztotta meg a nyilvánossággal. Szijjártó Péter az orosz állami hírügynökségnek a RIA Novosztinak reagált ennek hírére. Nem tudok ilyen próbálkozásról, de azt tudom, hogy jogi, pénzügyi és politikai támadások is érik a miniszterelnököt, a kormányt, az országot, válaszolt a lap kérdésére a miniszter, aki azért járt a héten Szentpétervárat, hogy részt vegyen a Nemzetközi Gázfórumon. Romániában a gyógyszertárakban maradt azoknak az ingyenes jó tablettáknak a túlnyomó többsége, amelyeket egy nukleáris incidens esetére szerzett be az ukrajnai háború első heteiben a bukaresti kormány, közölt egy romániai hírportál. Az egészségügyi minisztériumtól megtudták, szeptember közepéig 915 ezer tablettát osztottak ki az előkészített 30 millióból. Közel-keleti tűzszünetet szorgalmaztak az Európai Unió déli államai a ciprusi találkozón. A francia elnök, az olasz és a spanyol miniszterelnök közös közleményben fejezte ki felháborodását, amiatt, hogy 4 ENSZ békefenntartó sebesült meg Dél-Libanonban az izraeli támadások miatt. A MED 9 nevű országcsoport vezetői és második Abdallah jordániai király a gázai övezetbe küldött humanitárius segély növeléséről is tárgyaltak. Gáza északi részén éhínség fenyeget, miután az ENSZ szerint október 1-e óta nem érkezett élelmiszer a térségbe, közölt az AP hírügynökség. A világ élelmezési program palesztin területekért felelős országos igazgatója arról tájékoztatott, a háború sújtotta területre vezető elsődleges határátkelőt körülbelül 2 hete zárták le. Izrael tagadta a vádakat és ragaszkodik ahhoz, hogy jelentős mennyiségben engedett be élelmiszert és egyéb segélyeket Gázába. Csaknem 1200 területvédelmi tartalékos honvéd tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának budapesti kampuszán, a Zrínyi Miklós laktanyában tartott ünnepségen. Az eskütételen Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter azt mondta, most arra több mint 2600 hazafi kötött szerződést a magyar honvédséggel. Hétfőn indul az új e-töltőállomások létesítését segítő pályázathoz kapcsolódó technikai felhívás első köre, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A következő hetekben így kiderül, melyik vidéki településeken létesül biztosan új e-töltőállomás. A november 6-án induló pályázattal az elektromos töltőhálózat bővítését ösztönzik, a ma még hiányosan ellátott vidéki járásokban a 28 milliárd forintos keretből. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége Magyarországon, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek. A leginkább érintett területek adata is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak. Pécs környéke 2018 óta, Budapest és környéke az agglomerációval 2020 óta, míg a Sajóvölgye 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. Átadták Sukoron a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiát. A sportkomplexum több mint 20 000 négyzetméteren terül el a Velencei tó partján. A megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, tartani kell a lépést a világ élvonalával, nem csak a pályán, a vízben, hanem a felkészülésben és a sportlétesítmények minőségében is. 18 sérültje van az Alsó-Nemesapátinál éjszaka történt balesetnek, amelyben a 76-os főúton egy személyautó és egy autóbusz frontálisan ütközött, tájékoztatott a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. Az oldalára borult busz utasai tűzoltók mentették ki a járműből, a gépkocsiban utazó két embert pedig feszítővágóval tudták kiszabadítani. Meghalt Alex Salmond, volt skót miniszterelnök. A politikus egy rendezvényen szólalt fel, amikor rosszul lett. 2007-től 2014-ig töltötte be a skót kormányfői tisztséget. Haláláig hitt Skócia függetlenségében. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben oszlik a réteges felhőzet, utána többet süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső majd csak este fordulhat elő. A hőmérséklet hétfőn hajnalban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban Somogyváriné Urbán Klementina logopédussal beszélgetünk a gyerekek helyes beszéd fejlődéséről és az e folyamatban keletkező zavarokról. Így például szó lesz arról, miért és miként befolyásolja negatívan a beszédfejlődést a képernyő használat, illetve a nyugtató cumik használata. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és mai vendégemet is, akivel a logopédia témakörében fogunk beszélgetni. És kezdjük szerintem talán onnan, hogy a gyerekek beszédfejlődése hogyan alakul. Van-e egy ilyen általános folyamat, ami mondjuk úgy normálnak tekinthető?
Én is üdvözlök mindenkit, és hogy a kérdésre rögtön válaszoljak is, igen, tehát van egy tipikus fejlődésmenet, amit minden gyermeknek meg kell ugrania. Vannak bizonyos mérföldkövek, például ugye 6 hónapos korban elindul a gagyogás, az első év körül megjelennek az első szavak, ezek jobbára főnevek, hiszen ugye a gyermek a környezetéből tanulja meg az első szavakat, a körülötte élőknek a neveit, illetve a szülők neveit, anya, apa, mama, kutya, stb. Tehát ilyen gyakori szavakat kezdenek el használni a gyermekek, majd 2 éves korra kell kialakulnia egy 50 szavas biztos szókincsnek, amiből a gyermek utána manipulálni, illetve építeni tudja a saját nyelvi rendszerét, tehát meg kell, hogy jelenjenek 2 szavas közlések, anya, gyere, apa, pápá, kérek még, stb. És a mi munkánk akkor lesz releváns, vagy akkor kell, hogy bekapcsolódjunk ebbe a folyamatba, hogyha 2 éves korra nem alakul ki ez a biztos szókincs, esetenként a dajka nyelvi szavak tovább élnek, például pipi, vagy hangutánzó szavak a tárgyak neve helyett, például vau a kutya helyett, és ekkor vesszük be a gyermekeket nyelvi fejlesztésbe, ekkor tekinthető egy gyermek nyelvi későnek. A nyelvi késésnek egyébként számos különböző oka lehet, a legsúlyosabbaktól a modernkor problémáig minden megjelenhet a háttérben, például a gyakori infokommunikációs eszközöknek a használata, tehát amikor napi több órán keresztül a gyermek mobiltelefont használ, vagy tabletről nézi, vagy tévéből a mesét, hogyha elsikkad a személyes kommunikáció, mert mondjuk kevesebb idő jut erre, mindenki sajnos a saját életével foglalkozik és él, ami nem feltétlenül probléma, csak hogyha erre kevesebb idő marad, akkor nyilván problémát okozhat a nyelvi fejlődésben is.
Az infokommunikációs eszközök használatára azt szokták mondani, hogy ilyen zéró tolerancia van, tehát hogy egyáltalán hány éves korig nem szabadna?
Hát több különböző kutatás született ebben a témában, és vannak olyan kutatók, akik azt javasolják, hogy 6 éves korig egyáltalán ne használjon a gyermek eszközöket. Vannak olyan kutatók, akik ettől egy picivel megengedőbbek, tehát hogy 2 éves korig egyáltalán ne, és utána fokozatosan, tehát 3 és 5 éves kor között ilyen 20 perc maximum, 5-6 éves korban pedig maximum 1 óra per nap.
Igen, itt pont arra akartam kiukadni, hogy talán van egy egészséges szintje annak, amennyi még megengedhető. Tehát, hogy nem a teljes tiltás, hanem hogy egy egészséges szinten belül, de akkor mondjuk ez a 20 perc, fél óra nagyjából, ami annak
igen,
tekinthető.
Igen, ezt szoktuk javasolni a szülőknek, tehát hogyha nagyon nem kivéthető ezeknek az eszközöknek a használata, például vannak olyan élethelyzetek, amikor a szülő nem tud mihez nyúlni, egy betegebb időszak, amikor mindenki otthon van náthával, vagy egy esősebb időszakban, amikor abszolút nem tudnak kiszabadulni a játszótérre, az udvarra.
Home office lehetőség.
Home office, így van. Ilyenkor szoktuk ezeket javaslatként megemlíteni, hogy akkor, ha már használják ezeket az eszközöket, akkor korlátozott ideig, illetve nagyon fontos a szülőnek a szerepe a minőségi időben is, tehát, hogy a gyermek ne önmaga kezelje ezeket az eszközöket, ne nézhessen bármit, hanem az életkori sajátosságának megfelelő tartalmakat engedjék meg neki.
Miért nem jó? Miért nem tesz jót a gyermekbeszéd fejlődésének az, hogyha ő ezt a képernyőt nézi?
Hát egyrészt az infokommunikációs eszközök használata közben nem adottak olyan feltételek, mint az élő beszéd során, tehát a gyermek nem látja a hozzá beszélőnek az arcát, nem hallja a hangmagasság változást, a mimikát nem látja, az érzelmeket nem ismeri föl ezeknek az eszközöknek a segítségével, és így a hangzó beszédnek a kialakulása nehezített elsősorban, tehát nem kezd el olyan szószerkezeteket, olyan nyelvi elemeket használni, amelyek például a magyar nyelvben is szerepelnek.
Ezt mondjuk mennyi idő után érdemes figyelni, vagy amikor már látjuk, halljuk, hogy ez nem feltétlenül az a beszéd, aminek kellene már el kellett volna érni ezt a mérföldkövet?
Egyrészt ugye van egy mennyiségi határ, tehát amit az előbb is említettem, ugye 2 éves korban, másrészt pedig egy minőségi határ, hogy úgy mondjam, 5 éves korig kell kitisztulnia a gyermekek hangzóbeszédének, és hogyha ez nem teljesül, tehát hangcserék tapasztalhatók a beszédben, akkor 5 éves korban kerülnek a gyerekek logopédiai terápiára.
Hát, hogy mit szoktak cserélni itt a hangokban?
A tipikus hanghibák között szerepel az R hangnak a hibája, ugye nagy többség L-lel vagy J hanggal helyettesíti, de nagyon gyakran találkozunk KT hangzóknak a keresztbe cserélésével, vagy SZC hangoknak a cseréjével. Általában én azt veszem észre a saját gyakorlatomban, hogy a felső nyelvállású hangok helyett alsó nyelvállásúakat használnak a gyerekek, tehát például sapka helyett szapka, vagy róka helyett jóka, zsák helyett zák, stb.
Említette ezt az 5 éves kort, de érdemes-e már hamarabb foglalkozni ezzel? Tehát, hogy a szülő magától, hogyha ő úgy látja, úgy hallja, tapasztalja, akkor ő elmehet egy ilyen logopédiai vizsgálatra, hogy felülmérjék?
Természetesen örülünk minden jelzésnek, mert ez azt jelenti, hogy a szülő maga is észrevette, hogy probléma van, és mi ebből tudunk majd a továbbiakban építkezni, mert nagyon fontos az együttműködés a szakemberek és a szülők között. Ilyenkor általában az történik, hogy meghallgatjuk a gyermeket, megállapítjuk, hogy nagyjából milyen beszéd hanghibái vannak, illetve hogy a nyelvi rendszere megfelelően fejlődött-e az elmúlt 4 vagy 4,5 évben, és javaslatot teszünk otthoni gyakorlásra. Tehát home training jelleggel kapnak a szülők játékos feladatokat, amik egy picit kevésbé struktúráltak, mint amit a logopédiai terápián végzünk, és észrevétlenül segítik a mi munkánkat az otthoni fejlesztés során.
Ennél korábban tehát nem érdemes vinni a gyereket 4 évesnél korábban?
Nem, mert olyan idegrendszeri feltételei vannak, és olyan érési folyamatokon mennek keresztül a gyermekek ebben a korai életkorban, amikor még bármit produkálhatnak igazából, de nagyon sokan spontán is javulnak. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a hanghibáknak a többsége akár magától is megszűnhet. Ez nem törvényszerű, tehát nem feltétlenül van mindig így, de némi javulás várható.
Akkor ilyenkor még nincsenek elkésve a szülők, pont azért
abszolút
kérdezem,
nincsenek.
Hogy nem kell megijedni, tehát akkor ilyenkor még nagyon hatékonyan tudnak ezen segíteni?
Így van. 5 éves korban történik egy szűrés, amikor az artikuláció mellett a nyelvi területet is felmérjük, és hogyha bármely területen probléma tapasztalható, akkor felvesszük a szülővel a kapcsolatot, és vagy logopédiai terápiába kerül a gyermek, vagy pedig home training jelleggel javaslunk nekik gyakorolni való feladatokat.
Egyébként, hogyha otthon a szülő akár mesekönyvből olvas, vagy mondókázik a gyerekkel, az mennyiben segíti mondjuk ezt a folyamatot?
A nyelvi rendszer épülését nagy mértékben segíti, hiszen a mesék, illetve mondókák által olyan nyelvi elemek kerülnek be az ő szókincsébe, amit máshol nem hallhat. Például ezek a klasszikus népmesei fordulatok vagy szóhasználat, hogy hol volt, hol nem volt, az óperenciás tenger, az ismeretlen szavaknak a jelentését meg is lehet beszélni. Például mondjuk a sámli. Tehát a mai gyerekek többség azért nem ismeri a sámlit. Vagy nagyon érdekes, hogy tegnap például az összes gyerkőcöm megkérdezte az asztali számítógépről, hogy micsoda. Mert nem nagyon látnak ilyet, és akkor ezeket mind-mind el kell nekik magyarázni, és ezáltal tanulnak. Tehát a fejlődésmenet is igazából a tapasztalatok hatására alakul, és minél több ilyen nyelvi ingert tapasztalnak meg, annál gazdagabb lesz a szókincsük, a kifejezőkészségük, és majd az iskolában, amikor önállóan kell fogalmazni, vagy írni, olvasni tanulnak a gyerekek, ez bizony nagy segítséget nyújt nekik.
Valószínű, hogy ez egyénre szabott, de csak megkérdezem azt a részét is, hogy mondjuk mennyi ideig tarthat egy-egy ilyen terápiás foglalkozás?
Ez valóban egyénre szabott, nagyon sok mindentől függ, például attól, hogy van-e organikus oka ennek a problémának, tehát mondjuk egy savós középfülgyulladás a háttérben, vagy egy ajakszájpad hasadék a háttérben, bár ma már ezeket nagyon szépen tudják kezelni, és nagy eredménnyel. Illetve egyre kevésbé jellemző, de akár egy ilyen is előfordulhat. Függ attól is, hogy a gyermek mennyire együttműködő, hogy otthon a szülők mennyire tudnak vele leülni, gyakorolni, hogy mennyire együttműködő maga a család, mennyire fogadják meg a kapott tanácsokat, illetve hogy hány hangja hiányzik a gyermeknek. Tehát nem mindegy, hogy általános artikulációs zavara van, azaz 3 hangcsoportnál többet érint, tehát mondjuk 10 hangra kiterjedő hangcseréje van a gyermeknek, vagy mondjuk csak egy hangja hiányzik, például egy R hangot cserél L hanggal, de ebben is lehetnek egyéni különbségek. Volt olyan tanítványom, aki 2 hónap alatt tanulta meg az R hangot, és volt olyan, aki 3 év alatt.
Itt a figyelemzavarral is küzdeni kell ezeken a foglalkozásokon, mondjuk olyan esetben, hogyha a gyerek tényleg sokat van képernyő előtt?
Esetenként igen. Tehát nagyon nehéz kezelni ezeket a helyzeteket. Nagyon nehéz olyan változatos terápiát nyújtani a gyerekeknek, mint mondjuk amit az IKT eszköz által megkap, hiszen itt nem villog semmi, nem léphet ki a feladat helyzetből, amikor megunta, kitartást igényel, egy aktív figyelemkoncentrációt 20-25-45 percen keresztül.
A szülők mennyire együttműködőek ilyen szempontból, a házi feladatokat, hogy mennyire végzik el együtt a gyerekkel?
Ez is családonként változó igazából. Nem tudnám azt mondani, hogy senki nem gyakorol, vagy mindenki gyakorol. Nagy egyéni különbségek tapasztalhatók ezen a téren is.
Gondolom, hogy nem csak az IKT eszközök befolyásolják a beszédfejlődést negatív irányba. Milyen egyéb tényezők vannak még?
Például napjaink nagy problémája a cumi használat is. Mindig megkapjuk a kérdést, hogy meddig lehet ezt használni, vagy mikor okoz már gondot. Általában a gyerekeknek a többsége 2-3 éves kor között spontán leteszi a cumit, vagy a cumis üveget. A probléma akkor van, hogyha esetleg tovább is használja, mondjuk 5-6 éves korig is elhúzódik a cuminak a használata, mert ez fogazati elváltozásokat okozhat, ugye ez az, ami a leglátványosabb probléma. Emellett pedig a hangok torzulhatnak, főleg a felső nyelvállású hangok, például az SZC hangoknál gyakran észrevesszük ezt a problémát, vagy az NTDL hangoknak a helytelen ejtésében is megmutatkozhat, ami mindenképpen korrekciót van maga után.
Egyébként az újszopás kérdése és a cumizás kérdése az még szerintem megér egy gondolatot, hiszen a kettő másképp befolyásolja a beszédfejlődést?
Nem, igazából ez a két dolog hasonlóképpen befolyásolja a gyermekeknek a beszédfejlődését. Nyilván a cumiról szerintem azért könnyebb leszokni, mert az egy külső eszköz, tehát hogyha
nincs
fokozatosan, így van, nincs mindig kéznél, hogyha fokozatosan elveszük a gyermektől, vagy leszoktatjuk róla, akkor ez talán könnyebben elhagyja, mint mondjuk az újszopást, amit így van sajnos bármilyen stressz helyzetben, vagy egy számára idegen helyzetben előkaphat a zsebéből, és beteszi a szájába. Ez mindig nehéz kérdés így a szülők számára, és igazából talán az a legnagyobb nehézség ezzel a két dologgal kapcsolatban, hogy nincs egy egységes módszertan, amit tudnék ajánlani a szülőknek. Vannak nagyon jó mesekönyvek a témában. Az egyik kolléganőnk például kifejezetten erre specializálódott, vagy hasonló problémákkal fogad gyermekeket, de egy egységes kezelési módszer nem létezik.
Igen, ugye ez azért nehéz, mert ők lelki okok miatt is használják ezeket a nyugtató cumikat tulajdonképpen.
Így van.
Hogyan befolyásolja a beszédfejlődésüket mondjuk ez a helyzet 5 éves korban? Tehát 5 éves gyereknél még ott van rendszeresen a cumi a szájában?
Sajnos van ilyen tapasztalatunk is. Én szoktam javasolni, hogy először történjen meg a cumiról való leszokás, és utána kezdjük el a logopédiai terápiát, mert az a helyes nyelvállás, vagy a hangok kivitelezéséhez szükséges nyelvmozdulat, amit én szeretnék neki heti 45 percben kialakítani, azt ő esetenként a cumival x órán keresztül lent tartja. Tehát a cumival ez a legnagyobb probléma, hogy a nyelvnyugalmi helyzetét is negatívan befolyásolja, nem alakul ki ez a helyes nyelvpozíció.
A fogak állását egyébként ugye beszéltük, hogy
igen,
befolyásolja,
igen.
Az befolyásolja, hogy ezek a hangok hogyan alakulnak ki?
Némelyest igen, de egyébként nem jár szoros összefüggésben. Torzítások fordulhatnak elő inkább, tehát amikor a gyermek a két fogsora között előre dugja a nyelvét ezeknek a hangoknak a képzése közben, de önmagában a fogsorzáródási rendellenesség hangcserét nem okoz.
Milyen egyéb területen okozhatnak még defekteket ezek a beszédfejlődésben?
Többnyire ezeket érjük mi tetten logopédiai szemszögből, de egyébként nagyon jól működik a jelzőrendszer, mert az óvodapedagógusok is szokták küldeni hozzánk a gyerekeket a cumi problémával, illetve a szülőket, hogy adjunk tanácsokat a leszoktatás terén, de az is előfordul, hogy fogorvosok küldik hozzánk a gyerekeket, ez jellemzően már 5-6 éves korban történik.
Ha már kicsit idősebb gyerekekről beszélünk, felmerül a kérdés, hogy ezek a pösszesség, a racsolás, ezeket mennyire lehet mondjuk hatékonyan kezelni ebben az időszakban, akár már egy iskolásról van szó. Tehát ő nem jutott el mondjuk a jelzőrendszerrel együtt korábban.
Nálunk ez úgy történik, illetve országos szinten, hogy törvény szabályozza az 5. életévüket betöltött gyermekeknek a szűrését, tehát minden 5 éves gyermeket szűrünk artikulációs szempontból, illetve nyelvi szempontból is, és aki fennakad ezen a szűrővizsgálaton, azoknak kötelező a logopédiai terápiában részt venni. Természetesen előfordul, hogy a szülő nem tudja megoldani, hogy ebben részesüljenek, tehát mindig vannak egyéni utak, de egyébként igyekszünk ezeket hatékonyan megoldani, és ezekre hatékonyan reagálni. Ami a prognózist illeti, tehát a kimenetelt, nincs kizárva, hogy első osztályos korukban is még beszédhibásak a gyerekek, és ilyenkor is a megszokott módon terápiába kerülnek, amelyet hatékonyan tudunk kezelni. Nyilván itt is vannak egyéni különbségek, tehát hogyha valamilyen nagyon súlyos probléma áll a háttérben, például az auditív feldolgozásnak a zavara, tehát hogy a fonémákat nem tudja, a hangokat nem tudja egymástól megkülönböztetni, akkor úgy fogja leírni írásban is, ahogy ő magának hallja, illetve mondja.
Hogyan zajlik egy-egy ilyen felmérés? Mit figyelnek meg a gyereken?
Nézzük elsősorban a gyermeknek az artikulációját, tehát hogy mely hangokat ejti helytelenül, vagy cseréli másik hangokkal, illetve van egy nagyon összetett szűrőeljárás, amiben, ami több területre is kiterjed, például a szóemlékezet, mondatismétlés, álszavaknak az ismétlése. Ezek a feladatok mind a nyelvi rendszert szűrik, hogy a gyermeknek milyen a fonéma hallása, tehát hogy a hangokat képes-e egymástól megkülönböztetni, milyen a verbális memóriája, tehát tudja-e tárolni a rövidtávú emlékezetében ezeket a szavakat, képes-e reprodukálni ezeket eredmény. Szóaktivizációs teszt vagy szubteszt is van ebben a szűrőeljárásban, tehát azt nézzük, hogy a gyermek milyen pontossággal és milyen gyorsan tudja előhívni a szótárából az adott szavakat. Ez ugye majd az olvasás során lesz egy fontos komponens.
Annak van jelentősége, hogy ezt 5 éves korban szűrik? Tehát, hogy ott megáll már valamilyen fejlődési metódus?
Megállni feltétlenül nem áll meg, de addigra ezeknek a képességeknek biztos alapokon kell állnia, és megfelelően kell működnie ahhoz, hogy a kimenetel se sérüljön.
A gyerekek mennyire szokták ezeket a felméréseket élvezni?
Hát a felmérést annyira nem feltétlenül, mert 20-25 percen keresztül aktívan kell koncentrálniuk ezekben a feladatokban. Néhány szubtesznek az értékelése el is csúszhat olyan tekintetben, hogy például mindenhol max pontot ér el a gyermek, viszont az utolsó tesztnél már egy picit fáradtabb, vagy nem annyira figyel, és akkor ott már lehetnek, bizonyos hibaszázalék van benne, de egyébként egy 5 éves korú gyermeknek 25 percig kellene figyelnie.
Egyébként ezt kellhet ismételni, ezt a felmérést? Tehát előfordult már olyan, hogy egyáltalán nem tudtak mondjuk megfelelő értéket kisajtolni a gyerekből?
Nagyon ritka esetben igen, amikor például nagyon zaklatott állapotban van a gyermek, és csak egy végbe sír, mert éppen történt otthon valami, vagy a reggeli elválásnál a szülővel történt valami, nem akart óvodába jönni, fáj valami, vagy éppen annyira szorongó a gyermek, hogy nem hajlandó megszólalni egyáltalán. Ilyen esetekben elképzelhető, hogy kudarcba fullad a tesztfelvétel, de egyébként a gyerekeknek a körülbelül 98%-a nagyon szívesen jön.
Említette, hogy nagyon jó a kommunikáció az óvodapedagógusokkal. Ők általában azt gondolom, hogy a nap legnagyobb részét töltik a gyerekekkel. Mit szoktak ők jelezni róluk?
Az aktuális fejlődési állapottal kapcsolatban mindig tudunk velük konzultálni, illetve ők felvilágosítást tudnak nekünk arról adni, hogy az a gyermek miért viselkedik mondjuk úgy abban az adott szituációban. Tehát történt-e olyan súlyos dolog a családban, ami indokolhatja azt, hogy ő ennyire nem akar együttműködni, vagy ennyire szorongó, vagy például van-e esetleg más fejlődési rendellenesség, tehát akár autizmus, vagy intellektuális képességzavar a háttérben, ami indikálhatja nagyon rossz eredményt a szűrés során, de például az óvodapedagógusok szokták jelezni nekünk azt is, hogyha az egyik gyermek nem beszél akár, tehát a nyelvi késés áll a háttérben, vagy ennek egy súlyosabb változata a nyelvfejlődési késés, amikor már jelentős késés tapasztalható az aktív szókincsnek a növekedésében.
Előfordul egyébként olyan, hogy ott logopédiai felmérés során, vagy maga a terápia során derül ki az, hogy a gyereknek lehet, hogy nem is ott kellene lennie, hanem mondjuk egy társ intézményben.
Természetesen, hiszen a szűrés csak egy alkalmas, hívjuk vizsgálatnak, de nem az a szószoros értelmében, tehát én csak a képesség területeit tudom feltérképezni, hogy milyen aktuális szintet mutatnak az ő képességei, viszont ha úgy látom, hogy egyéb tehát bizonyos területeken még plusz vizsgálatok indokoltak, mondjuk szeretném elküldeni audiológiai vizsgálatra, mert nem vagyok biztos benne, hogy megfelelően hall-e, vagy fülorgégészeti vizsgálatra szeretném küldeni, mert úgy látom, hogy túl nagyak az orrmandulái, vagy a garatmandulái, ezek mind menet közben derülnek ki általában. Nagyon sok gyermeknél tapasztalunk lenőtt nyelvféket is egyébként, és ez is csak akkor derül ki számunkra, hogyha elkezdjük a terápiát adott esetben, hiszen amikor nem tudja kidugni a nyelvét a szájából, vagy felemelni, megérinteni a felső ajkát, akkor már számunkra is láthatóbb ez a dolog.
A beszédfejlődésnek egyébként lehet még olyan háttere is, gondolom, hogy lelki okokra vezethető vissza. Itt a pszichológust beszokták vonni ilyenkor?
Indokolt esetben igen. Nagyon fontos, hogy mi is betartsuk a saját kompetencia határainkat, tehát mi ebben az esetben jelzést tehetünk a szülő felé, az óvodapedagógus felé, vagy akár az óvodapedagógus felénk, de ilyen esetben mindig tájékoztatjuk a szülőt, és a megfelelő szakemberhez küldjük őket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, a mai műsorban Somogyváriné Urbán Klementina logopédussal beszélgettünk a gyerekek helyes beszédfejlődéséről és az e folyamatban keletkező zavarokról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is, Berecre. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével Domán Vivien folytatja a beszélgetést az életéről, hivatásáról, valamint az idei Egri Bikavér ünnep programjairól. Tartsanak velünk!
Ahogy meséltél így az életutadról, akkor úgy felfigyeltem arra, hogy ahogy említetted, hogy te így nyomtál egy ilyen restart gombot gyakorlatilag, és hogy azért addig lelkileg elég hosszú folyamat vezetett. Ezt hogyan élted meg, vagy hogyan tudtál ott újra felvérteződni? Hogy ebből mit tanultál, hogyan tudtál úgy talpon maradni, talpra állni, stb., akár egy csalódás után, akár egy ilyen negatívabb visszhang után. Hogyan indul újra az ember tényleg azzal a missziótudattal, amit mondasz, és ugyanazzal a lelkesedéssel, vagy még erősebbel?
A hazaköltözés az nagyon-nagyon tele volt várakozással, mert hogy Pesten olyan könnyen ment. Nagyon érdekes, mert amikor hazaköltöztem, egy hétre rá kaptam egy hírt, hogy a weboldalam, a wineandgoo.hu legjobb díjat nyerte meg webshop kategóriában, és hogy át kell vennem egy díjat Balatonfüreden. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy minden akkor úgy beindult. De akkor nem volt nagyon időm gondolkodni, csak mentem előre, mert ráadásul Berlinben is nyitottunk egy wineandgoo-t a branccsal egy időben, meg a webes céggel egy időben. Egyébként olyan érdekes, ha 35 éves voltam, én hogyha most születnék, akkor biztosan 18 évesen kezdeném ezt a kis business life-ot, nem 35 évesen. Tehát az már annyira öreg. Manapság az már öreg 35 évesen elkezdeni. Én akkor kezdtem el kvázi a szabad életemet. Ugye előtte én cégeknek dolgoztam, mellette ment a fusi, mert sose tudtam a feneke menülni. Igen, akkor kezdtem el, és nagyon sokat egyszerre, mint a be akarnék pótolni mindent. Mert éreztem, hogy tele vagyok energiával. Se család, se gyerek, nagy egedlábánál éltem egy albérletbe, és onnan akkor felrobbantom a világot.
Két életet éltél egyszerre akkor.
Igen. És még nagyon sokat mentem vissza Pestre. Ügyfelek, meg sok rendezvény. És aztán, igen, aztán jöttek a pofonok, hogy álltam föl belőle. Amikor sok fiatal kérdezte tőlem, hogy hogyan kezdjen el egy vállalkozást, mert hogy voltam ilyen
pályaorientáció, vagy coach, vagy...
Hát valami ilyesmi, igen, és akkor mindig azt mondtam, hogy az nagyon fontos, hogy értsél ahhoz a termékhez, tehát ne azt vedd, hogy nagyon-nagyon megy a kézműves sör, de egyébként fogalmat sincs, hogy készül a sör, és kezd el. Tehát értsél a termékhez, a másik pedig, hogy legyen egy olyan szintű üzleti szemléleted, amikor végigmész azokon a lépcsőkön, hogy megtervezed, megírod a teljes tervezetet, hogy milyen kiadás, milyen bevétel, mikor mi fog történni. Tehát, hogy ott van egy ilyen komolyabb része, és van egy szerencsefaktor. Tehát egy olyan időzítés, amikor...
Ez a jókor, jó helyen dolog.
Igen. És nagyon sokan azért buknak bele, mert nem biztos, hogy pont jókor hozták. Tehát amikor jött a Covid, akkor sokan akkor indítottak éttermet, meg új vállalkozást, és belebuktak sajnos. És lehet, hogyha nem Covid lett volna, akkor nekik nagyon sikeresen ment volna. Ott egyébként a gazdaság meg minden emelkedett. Tehát a Covid az kinyírt egy csomó mindenkit. Azoknak kezdett el bejönni, akik gyorsan váltottak, és rájöttek, hogy online kell értékesíteni. És azoknak viszont eszméletlenül bejött az, hogy az emberek ugye nem érintkezhetnek, viszont online lehet vásárolni. No, úgyhogy igen, van egy ilyen időzítési szerencsefaktor. Azért tudtam felelni, szerintem, mert ez egy embertípus. Ilyen harcos vagyok. Iszonyatosan megszenvedem, meg kisírom, és akkor úgy rájövök, hogy mennyivel jobb iszonyatosan szenvedni attól, hogy megpróbáltam, mint meg sem próbálni. Uh-huh. És hogy egyébként bejött volna, ha nem itt élnék, meg bejött volna, hogyha valakinek lennék a valakie, és aztán meg mindig úgy rájövök, hogy ha nem csinálom, akkor nem tudnék tükörbe nézni. Mert hogy vannak ilyen típusok, hogy ő annak született, hogy csinálja. Most a Pogány Judit ugye itt volt Egerbe. Hát teljesen ledöbbentem a hányattatott sorsán, hogy a szülei meghaltak korán, és hogy a testvérével örökbe fogadták őket, és hogy ő mennyire akar színésznő lenni. És tűzön vizen átment. És ugye mindig úgy tartotta magát, hogy nem szép, nem csinos, csicsergős hangja van, és egyébként 80 éves, és éves szinten 6 darabba játszik. Nem akarom magam Pogány Judithoz hasonlítani, mert ő egy csoda, de hogy ott volt benne valami belső drive, amit ő se tud megmagyarázni, de nem is akar, hanem csak csinálja, mert azt érzi, hogy ő ezt szeretné. Valószínűleg nekem is ez van, hogyha én ezt nem csinálhatom, akkor megpusztulok. Mindig mondja a páromatom, hogy ne dolgozzak annyit. De hogy én imádom.
De gondolom, hogy ez áldozatokat is követel, azért egy-egy ilyen küldetés gyakorlatilag.
Hát persze, ez ebbe benne van. Ebbe benne van. Igen, sokkal jobb, mint otthon ülni és nem csinálni semmit.
Volt olyan pillanatod, amikor azt mondtad, hogy ugye visszajöttél ide Egerbe, mert húzott a szíved, én úgy értelmezem, ahogy mondtad, de volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy jó gyerekek, akkor lehet, hogy vissza inkább Budapestre, vagy hátat fordítani Egernek, vagy olyan nem volt?
Minden nap, és én a mai napig mennék. Csak most már van egy kislányom, aki itt jár óvodába, meg páromnak olyan munkahelye van, amit nem lehet zsebre rakni és online irányítani. De én mindig, minden nap elmondom neki, hogy én nagyon mennék. És ez egyébként nem jó, hogy mindig így élek minden nap, hogy már mennék, de...
De még azért ott van benned, hogy nagyon. Lehet, hogy lesz egy olyan időszaka az életednek, amikor majd lehet,
Nagyon. Hogyha valami olyan dolog történik, amit már nem fogok tudni benyelni, akkor lehet, hogy összecsomagolok, de ez a megfutamodás sem jó. De hogy egyébként minden nap gondolok rá, meg is van a terv, hogy hova mennék, meg is van, hogy mit szeretnék csinálni, tehát hogy abszolút ott van a B-terv. Igen.
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. Forrás, ha veled vagyok, nem. Isted is a véred táplál, élő Jézus, szent vagy Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy, leborulva áldlak téged, élő
Folytatjuk adásunkat, Domán Vivien vendége, Koklács Kata, az EGRI Borvidék marketing vezetője.
A beszélgetésünk végén még beszéljünk az aktuális eseményről is, hogy kérdessük a hallgatóknak. Ennek a részleteit meséld még el. Magát egészen onnan, hogy hogy kerültél te ennek a szervezésébe, és hogy mi a feladatod, mik lesznek most itt Egerben, hiszen nem elégszer lehet hangsúlyozni, hogy tényleg várjátok a résztvevőket, és nem az elitet próbálod megszólítani, hanem az átlagembert is, és várjátok őket is.
Januárban vettem át a borvidéki marketinget, és ehhez hozzájárul az, hogy 4 évszakos tervben, minden évszakban van egy rendezvény. Ugye a legfontosabb az októberi, az EGRI Bikavér. Ugye október 18-án van a születésnapja, pont aznap kezdjük, aznap van az első, ez egy vacsora est. Ez 20 fős rendezvény, 6 kezes séfeste, 8 EGRI Bikavér kóstolható, és egy EGRI csillaggal indítjuk az udvaron, Vonus 4-es társaságában. És amit említettem, kiállítás, koncertek, vacsora, karafiátorsója fogja úgymond megnyitni a rendezvényt, sőt egy kis verset is ír az EGRI Bikavérről. Nagyon örülök, hogy az Orsi el fog jönni, egyhogy nő. Nekem nagyon hiányzik a női energia minden területről. A másik az, hogy világéletemben volt bennem egy polgárpukkasztó attitűd, ahogy ő benne hatványozottan megvan, és szeretném mutatni, hogy egyébként ez az élet, tehát hogy olyan női sorsokról ír, olyan kortárs irodalmár, akit bőven oda lehet párosítani a borok mellé, és szeretném, hogyha az emberek látnák, hogy mi nagyon-nagyon felkaroljuk a kultúrát meg a művészetet a borok mellé, és fontos, hogy egy ilyen művésznő is eljöjjön közénk. Tehát én szeretném, hogyha az emberek szórakoznának, kikapcsolódnának. Na, ez lesz a vacsoraest, ez egyébként nagyon-nagyon szépen telik, természetesen sok vidéki, sőt, még országunk különböző más pontjairól és határokon túlról is vettek jegyeket. Ugye látom, hogy mennyi EGRI vesz jegyet, és akkor másnap van a EGRI Bikavér Grand Kóstoló Fesztivál, ami ugyanitt lesz a Pátriárka étteremben és annak Kérsek udvarán, és itt már egy sokkal kötetlenebb, sokkal lazább sétáló kóstoló lesz. Kint lesz 17 borászat, mindenki a Bikavérét mutatja, de mellette a csillagot is. Lesz egy mesterkurzus fenn az emeleten, hogyha valaki komolyabban szeretné megismerni az EGRI Bikavért és az EGRI borvidéket, de nagyon nyomott áron. Én ezt főleg fiataloknak szánom egyébként. Tehát most az egyetemnek is elküldtem, hogy jöjjenek, akik ugye hasonló szakra járnak. Vagy egyébként bárki, aki szeretné megtanulni azt, amit alapműveltséghez kell, hogy amit említettem, hogyha külföldön vagy, el tud mondani, hogy az EGRI borvidéken esetleg nem tudom hány szőlőfajta van, vagy hogy van bikavérünk, meg van csillagunk. Az egy olyan nap lesz, amit említettem, hogy szeretném, hogyha az emberek csak úgy lelazulnának, és jönnének a barátokkal, és kóstolgatnának, esznek, isznak, zenét hallgatnak, galériát néznek, lelkérhetnek tárlatvezetést, mert ott lesz a galériának a tulajdonosa is. És akkor utána következik a következő héten még két nap, 23-a előtt kedden, 22-én lesz a Tésztafeger, törökök nyomában. Ez a második ilyen rendezvényünk, ez városi sétáló kóstoló, ahol történelmi helyeket mutatunk be, törökökből van bőven, és ott egrebi kavérekkel várják majd a borászok a fogyasztókat, és akkor mesélünk a történelemről, meg a borokról, meg ott lesznek a borászok, tudnak kóstolni, ugye pohárral a kezükben bejárják a várost, és akkor 25-én szintén egy új helyen Egerben, a Mocok stúdióban, ugye Mocokkal szemben most nyílt meg ez a helyszín, nagyon sok mindenre használják majd Jánosék, és én megkérdeztem, hogy lehetne egy olyan, hogy főzőműhely, amikor a borászok nem az egész fogást ők főzik meg, hanem séfek segítségével, kvázi az ő iránymutatásukkal befejezik a fogásokat, és akkor borokat párosítanak hozzá, ott lehet jönni, menni, interaktív, megkérdezni, belenyúlni, segíteni. Tehát mint egy főzőstúdió, ahol az ember szeretne tanulni, és ugye ez is bikavérekkel kapcsolatos. Én ezeket terveztem, és adott minden évben a Szépasszony Völgyben október 19-én a Bikavérpincetúra, ugye ezt Noéminek a szervezése, amellett, hogy az egész Egri Bikavér ünnepi napokban is ő óriási nagy segítség, de hogy a Szépasszony Völgy eset azt már ő 7. éve gyönyörű szépen rendezgeti. Úgyhogy mindenféle van, és az egészet átszövi egy ízek viadala nevezető séffőzőverseny, ami egyébként pont október 1-én indul. Tegnap zárult le a nevezés az éttermeknek, és 10 étterem nevezett. Van vidéki étterem is, és mindenki választott fogást magának. Előétel, főétel és desszert közül lehetett választani, és amellé párosít bikavért, jobb esetben még az ételben is van, helyi alapanyagokkal dolgoznak, és akkor lehet szavazni a civileknek, elmenni ebbe a 10 étterembe, egyébként van köztük cukrászda is, és akkor megkóstolják, az egriborvidék.hu-n tudnak szavazni, és 19-én pedig Kautsky Armand, ugye egri származású művészünk, meg Stiller Tamás séf, ők fogják a szakmai zsűrit alkotni, és akkor a civilek pontjai összeadódnak a szakmai pontokkal, és a Grandon 19-én fogjuk kihirdetni azt az első három helyezettet, akik ugye a mindegyik fogásnak az első helyezettjét, és egy közönség szavazat is lesz, tehát 4 díjat fogunk átadni ezeknek az éttermeknek, és utána december végéig kóstolhatják majd a vendégek a nyertes fogásokat ezekben az éttermekben. Úgyhogy én ezt tudom, tehát, hogy van ingyenes buszjárat, meg van, nem tudom, egri kártya a strandbelépőhöz, én ezt tudom adni, hogy az emberek, amikor már ki szeretnének kapcsolódni, akkor egyenek, igyanak, művészet, kultúra, zene együtt a családdal, barátokkal.
Cél az is, hogy a vörösbort egy kicsit népszerűsítsétek, mert azért szerintem több fehérbort fogyasztunk, gondolom.
Ez változó.
Változó?
Ez változó. Én nem húznék ilyen nagy általánosságot. Azért az ősszel megjön a vörösbor szeretet, nyáron tényleg az ember nehezebben nyúl hozzá, de egy jó behűtött vörösbor pedig ugyanúgy lehet fogyasztani. Tehát, hogy én ezeket a régi berögzültségeket is szeretném megszüntetni. Tehát nem az van, hogy mit kell fogyasztani, meg mit mivel kell, hanem, hogy mi esik jó a fogyasztónak. És a fogyasztó ne ijedjen meg attól, hogy egy vörös bort lehűt, vagy ne ijedjen meg attól, hogy télen ő csak a fehéret szereti, és nem megy neki a vörös. Semmi baj. Inkább én a borkultúrára helyezném a hangsúlyt, hogy azt népszerűsíteni, és hogy az egri borvidék mennyire alkalmas mindenre. Ha fürdőzés, ha sport, ha kirándulás, gasztronómia, bor, kultúra, művészet, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenünk van, és mi egriek büszkék vagyunk arra, hogy bármi mellé oda tudjuk tenni a bort. Legyen az fehér, vagy vörös, és még akár Schiller Rosé, vagy most már Habzó is.
A beszélgetés zárásaként csak egy mondattal, hogyha szívesen elmondod a hallgatóknak, hogy mit tanít, vagy mit tanított neked a bor? Mit tanít a bor neked személy szerint? Te nagyon sokat kóstoltál már, népszerűsíted is, és szeretnéd közelebb vinni az emberekhez azt, hogy ez az asztalra oda kerülhessen az ételek mellé, azt, hogy ez oda kerülhessen a koncertjeink mellé, művészet mellé. és hogy büszkék is lehessünk rá, mert hogy ez nem csak a tiéd vagy az enyém, hanem mindegyikünké, mindannyiunké. De neked személy szerint mit tanít a bor?
Hú, de jó ez a kérdés. Nagyon-nagyon sok mindent, meg azt nehéz átadni, mert nekem nagyon speciális vele a kapcsolatom, és ezt nagyon nehéz átadni a fogyasztónak, de hogy én tényleg minden nap borozom. Leülünk a vacsoraasztalhoz, és biztos, hogy felbontunk egy bort, de az egy pohár, tehát hogy nem a végletekig megyünk el, hogy akkor, amikor az a bor bekerül a pohárba, egy szép pohárba, egy jó minőségű bor, és megkóstolom, akkor így azt érzem, hogy itt a nap vége, nyugi van, és minden a helyére kerül, hogy mit tanít. Fú, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nekem ez az életem. Tehát, hogy most, hogy például bajban van a világon a borágazat, és itt is ugye nagyon sok mindent próbálnak tenni, ez is egy ilyen fájó pont, de nem tudom elképzelni például, hogy bor nélkül maradunk majd. Ezen gondolkodni fogok, hogy mit tanít, mert hogy minden nap valamit társam lett az életben. Mert hogyha nem lenne bor, akkor nekem nem lennének ilyen munkáim, akkor nem beszélnék egy nap minimum 10 borásszal. Hát sok siker, sok kudarc, de ez biztos, hogy egy orvosnak, egy ügyvédnek, mindenkinek így van. Úgyhogy mondd meg te nekem, hogy szerinted mit tanít a bor?
Nekünk keresztényként én azt gondolom, ennek van egy ilyen transzcendens része is. Tehát az, hogy a Szent Misében központi eleme van a kenyérnek meg a bornak, az egy hívő ember számára gyakorlatilag ilyen kicsit ilyen alfa és omega. Tehát mi sem létezünk anélkül hívőként. Tehát nem tudnám elképzelni az életet. Úgyhogy nekem van egy ilyen, most ilyen furán kifejezve, ilyen másik dimenzióba átemelő szerepe. A földi meg az égi közötti kapcsolódás. Tehát az, hogy én a hitemhez tudok kapcsolódni, annak abban ennek szerepe van. A kenyér és a bor, az ott van.
Gyönyörű szépen megfogalmaztad egyébként. Tehát pontosan ezt. Ez a föld és az ég között. Ez a kapcsolódás. Tehát amikor én bort fogyasztom, akkor az az én pillanatom, és az az én érzetem. Azt nem tudom átadni, nem tudom elmondani, nem tudom átadni, hogy milyen gondolatokat ébreszt bennem, milyen kapukat nyit meg az elmémben a bor. Tehát nagyon sok olyan írunk, költünk volt, aki mindig erről mesélt, hogy neki kellett a segítség. François Villon írta le nagyon sokszor szépen, ugye az ópium használattól kezdve minden ment. De hogy egyébként tényleg, Vagy akár ott van Márai. Ő is mindig dicsőíti azt a tudatállapotot, amikor a bor hatásától teszünk meg dolgokat, mert az a legtisztább dolog, ami összeköt minket az Istennel, hogy jó dolgokat tegyünk, és jó dolgokat gondoljunk, jó dolgokat írjunk le. Tehát igen, van valami olyan szakrális a borban, amit nem lehet megmagyarázni. És ez egy óriási kincs. És ez nincsen meg másba. És volt egy időszak, amikor mindig azt írtam le a posztjaim, hogy a bor nem alkohol. Mert nekem nem az a kategória. Oké, hogy ott van, hogy 13,5, de ez valami teljesen más dolog.
Kedves hallgatóink, Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével Domán Vivien beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük.
Itt van, mint ki meghallott a hívó hangodat. törzs bennem hűsforrásra lel, irgalmasan hívsz elénk s jelt. A kenyérben s a borban tested véred rejted el, jóságot az égig emelt.